Jo. Hát szép jó estét kívánok mindenkinek. Úgy látom, nagyon sok ismerős arcot látok, ez örömmel tölt el. Remélhetőleg a következő előadásokon is találkozunk még. Hát akkor elkezdjük az őszi előadásainkat. Az első, ez a cím, ami ide föl van vetítve, és sokan kérdezősködtek, hogy tessék mondani, mi ez a jet? Szóval kiáramló sugár, annak az angol neve, ezeket a lökhajtásos repülőgépeket is jeteknek nevezik, és ilyen kép alakult ki abban a csillagászban, aki felfedezte ezt az egész kérdést valamikor, hogy olyan jó 40 évvel ezelőtt. Na de hát az még odébb van, úgyhogy egyelőre menjünk tovább. Ugye ez a szokásos ismertető, hogy itt van könyvtudás, és van, hát mondjuk úgy, hogy szellemi tudás. Konkrétan ebben az esetben tulajdonképpen a könyvtudásra vagyunk utalva, már ami az információ mennyiségét illeti, mert ezeken csillagászati rádióteleszkóp, meg egyéb leletek, vagy felfedezéseknek az ismertetése lesz. De emögött, miután ilyen néhány millió fényével odébb vannak ezek a galaxisok, hát nem sok közvetlen tapasztalatot tudunk szerezni, viszont majd rákérünk arra is, az analógia területén azért még van reményünk. Csak hogy körülbelül lássuk az arányokat, ott annak a jéghegynek a tetején matatunk egy kis jégtömbbel, hogy körülbelül az a teozófiai irodalom, ami úgy alatta van, az úgy még rejtett, és az óceán az isteni bölcsesség, ami ott körülötte van, tehát azért legyünk szerények, és ne ragadtassuk el magunkat a nagy lendülettől. Nagyon keveset ismerünk a világból, nagyon keveset tudunk, és bőven van lehetőségünk tovább menni. No. Az előadás témaköréhez kapcsolódó két, illetve három ilyen viszonylag alapvető összefüggésről lehet beszélni. Az egyik, akármerre nézünk, tulajdonképpen ez a kisebb rendszerekből nagyobb rendszerek, és azokból még nagyobb rendszerek, tehát egy ilyen hierarchikus felépítés, ez az, ami gyakorlatilag mindenütt megtalálható a világban. A kis élő rendszerektől a nagyokig, de a saját testünkben és a sejtek, szervek és egyéb, és az egész test egésze, már ez is egy hierarchikus felépítés. Fontos ebben az esetben az analógia törvénye, amikor tulajdonképpen aznak az a felismerés az alapja, hogy a kis rendszer gyakorlatilag ugyanúgy van felépítve, mint a nagyobb rendszer, tehát tükrözik egymást, és akár lentről fölfelé, tehát a kicsiből a nagyba, akár a nagyból a kicsibe nézünk, tulajdonképpen az alapvető összefüggéseket, alapvető működési jellemzőket megtaláljuk mindegyikben. És itt egy nagyon érdekes valami, még a végén még emlegetek itt a holográfia kérdését, mert az is tipikusan az az eset, hogy egy nagy hologramnak bármelyik kis része az egész képet tartalmazza. Ez abból a szempontból fontos, hogy amit egyébként más, hát mondjuk úgy, hogy más témakörökben szoktak ismerni és ismertetni, hogy az ember maga az mikrokozmosz, és tulajdonképpen nagyon hasonlóan épül föl, mint a makrokozmosz. Hát persze nem minden részletében, de azért a fő funkciók szempontjából mégiscsak ez a helyzet. Ja, bocsánat, még volt még egy. Gyerünk csak vissza. Igen, a periodicitás. Na hát bármilyen folyamatot keresünk a világon, bármivel találkozunk, mindenütt megtalálható a periodikusság, tehát az aktív szakasz és a passzív szakasz, a élet és halál, vagy így jobban tetszik, váltakozása. És igaz ugyan, hogy vannak egyes folyamatok, amelyekről nem nagyon tudjuk, mert olyan nagynak látszik, hogy annak is van párja, de az, éppen az analógia törvénye alapján nyugodtan következtethetünk arra, hogy az is periodikus. Tessék csak arra a geometriai, mondjuk úgy, hogy ismerete gondolni, hogy egy kör kellően kicsi szakasz az majdnem, hogy egyenessel helyettesíthető, tehát bizonyos területeken egyenesként kezelhető a kör maga is geometriában. Hát ez a hasonló ebben az esetben is, hogy kis léptékekben, kis számunkra megtalálható, vagy felismerhető, ismert léptékekben, időléptékekben esetleg lineárisnak látszik valami, de azért megpróbálunk egy nagyobb léptékével gondolkodni, vagy megismerni, akkor kiderül, hogy bizony az is periodikus. Na, akkor ugorjunk egyet. Na, ez az, amit itt említettem, a hologram is. Nagyon fontos éppen emiatt, hogy a mikrokozmosz és a makrokozmosz, a nagy rendszer meg a kis rendszer tulajdonképpen ugyanúgy épül föl. Hát ez, ennek egy fizikai, megfogható fizikai jelensége a hologram, amit egyébként nem túl régen fedeztek föl, éppen egy magyar, a Gábor Dénes fedezte fel, és aztán később, mert ő elektromágneses sugárzással próbálkozott, és később két francia pedig a fénnyel, tehát a lézerfénnyel ugyanazt az effektust állította elő. Annak a fizikájában nem érdemes belemenni, ez nem ide tartozó, csak megemlítettem azt, éppen nem jött az analógia miatt. Na ugye, itt jön a következő, a címünknek az egyik fele, amit érdemes előre venni, ez a bizonyos világtojás. Hát ugye itt van egy illusztráció, hogy a tojás hogy néz ki, ha netán valaki nem látott odahaza a kamrában vagy a konyhában tojást, akkor itt megnézheti. Nem tudom, melyik vadmadárnak a tojása, lehet, hogy fácán tojás, nem tudom. Minden esetre ez a forma, ez nagyon lényeges. Na most itt van egy idézet a titkos tanításból, ami azért fontos, hogy ez a világtojás, amiben, ugye, mert annak az analógiáját vették, hogy ebben egy zárt térben az élet lüktet, abban az élet működik. És ez a hasonlat került itt elő, hogy ez a bizonyos világtojás, ez nem úgy tengleng se valahol, hanem egy bizonyos nőnemű, tehát egy alapot, hátteret szolgáltató közegben helyezkedik el. Itt a térvizének nevezték, ez a mondjuk úgy, hogy irodalmi kifejezéssel. És a következőkben egy kicsivel többet is fogunk erről tudni, csak minden esetre a lényeg az, hogy az aktív működés az egy passzív háttérrel együtt értendő. Minden esetben az aktív és a passzív párban járnak. Ez nagyon fontos abból a szempontból, az imént a működés szempontjából ugye az aktív szakasz, passzív szakasz, a tevékenység iránya vagy a lehetőségei szempontjából viszont az, hogy egy aktív tevékenység csak egy passzív háttéren keresztül, a háttérnek a segítségével tud létrejönni. Hát itt most tessék elképzelni, ami ide van írva, a Zian könyvének az egyik első szlókájában, hogy a folyamatnak azon a részén, ahol bekapcsolódunk, tulajdonképpen sötétség van mindenütt, és még az egész világegyetem, a megnyilvánulandó világegyetem is csak, ez isteni gondolatban van valahol nem aktív. És hát ugye itt egy szintén a titkos tanításból egy idézet, hogy ilyen szempontból, ilyen esetben, amikor még sehol nincsen láthatóan, vagy érzékelhetően, akkor nem csak hogy végtelen, hanem működni sem tud. Nincs háttér, amiből működjön. Így gyakorlatilag az aktív és a passzív funkciót egymagában tartalmazza, de egyik sem működik éppen. Hát itt egy hasonlat, ugye, amikor ebbe a nagy sötét világ térbe. Egyébként a tér nagyon érdekes, mert Blavatsky egyértelműen hangsúlyozza is a régi mitoszok alapján, hogy tulajdonképpen az egyetlen igazán örökké való, ami nem szűnik meg, az a tér. Abban a térben jönnek létre világok, és abban a térben tűnnek el világok periodikusan. Na hát itt van egy ilyen kísérlet, hogy a nagy közegben megjelenik az a valami, amiről a Biblia úgy írja, hogy kezdetben volt az ige, tehát valami hang, valami teremtő aktivitás. És most gondoljunk vissza az előbbiekre, tehát az a bizonyosabb, a nagy isteni gondolatban szunnyadó valami, ez csak akkor tud aktívvá válni, hogyha ebbe a bizonyos világtojásba behatol, tehát vagy a végtelen térbe, és abból véges istenként árad ki. Tehát abban a végtelen valamiben megjelenik egy pont, maradjunk egyelőre ennél a hasonlatnál, abban a pillanatban az már véges istenként működik. Most nem a mi léptékeinket tessék gondolni, hanem egyáltalán a hasonlatot. És akkor ez a valami elkezd terjedni, és behatárol magának a térből egy terület, egy térfogatot. Hát itt ez síkban rajzolták, mert valahogy síkba kellett rajzolni, de itt a hasonlat megint az anya, tehát a passzív valami, megindul, elkezd dolgozni, és aktívként létrehozza azt a térfogatot, azt a térrészt, amiben aztán későbbiekben működni fog. Ismét egy idézet a titkos tanításból. Hát a sötétségben megjelenik a fény, az egy bizonyos magányos sugárat bocsát le, és ez átvillan valamin, és elindítja benne a folyamatot, a rezgést, és így világtojássá sűrűsödik. Ugye a Bibliában bizony van ilyen is, ilyen megjegyzés, hogy kezdetben teremti Isten az eget és a földet, tehát ebben a térrészben megjelenik a kettősség. A szellem és az anyag kettőssége. És akkor maradjunk a hasonlatban, ez a szellemi oldal, ez az anyagi oldal. Ebből a kettőségből, tehát a szellem ráhat az anyagra, és elindul ez a bizonyos fejlődés, majd a későbbiekben látjuk. Itt ez meglehetősen, hát mondjuk úgy, hogy szimbolikusan van leírva, hogy a felső vége a szellemhez, az alsó vége az anyaghoz van erősítve, ennek a bizonyos valaminek, amiből aztán később kialakul a világ. És amikor elindul a mozgás, ezek a keleti írások ezt a valamit, tehát a szellem és az anyag kettőségből egymásra hatást, tehát harmadik elemet fohatnak nevezik. Tessék csak a keresztény szent háromságra gondolni, az Atya, Fiú, Szentlélek hasonlatra. Lényeg az, hogy ez a bizonyos egymásra hatás elindítja a mozgást, elindítja a fejlődést, elindítja a formák kialakulását, és egyáltalán ennek a teremtett világrésznek az életét. Itt van egy kép, sokan ismerik már. Tessék ezt elképzelni, hogy a szellem hat az anyagra, és létrejönnek a formák. Nagyon fontos gondolat ezt megemészteni, hogy tulajdonképpen a formák, most ebben az esetben teljesen mindegy, hogy emberi formáról beszélünk, egy csillagrendszerről beszélünk, minden esetre ugyanarról van szó, ugye mint lent, úgy fent, hogy ennek a kettőnek az egymásra hatása hozza létre a formákat. És itt van egy nagyon érdekes, hát vagy nagyon misztikus megállapítás, hogy tulajdonképpen az egésznek mi a célja. Hogy azt írják ezek a régi feljegyzések, hogy a szellemnek meg kell tanulnia az anyagot kezelni a formákon keresztül, az anyagnak pedig meg kell tanulnia a szellem hatását tükrözni szintén a formákon keresztül. Tehát itt megvan a hármasság megint. És akkor végre térjünk rá a jet sugárra. Amióta a rádióteleszkópokat, meg ezeket a röntgen távcsöveket rakosgattuk az űrbe, de nagyon sok érdekes dolgot sikerült felfedezni, fényképezni. Ez például egy, itt a szomszédban van 11 millió fényévnyire ez a galaxis, és ebben van két érdekes valami. Ugye ez a galaxisnak a, hát mondjuk úgy, hogy a síkja, tehát oldalról látjuk, és egy energia kiáramlás itt, és van egy párja ott. Na most hát ezt a jelenséget valahogy megpróbálták értelmezni. Feltételezik, hogy van ott egy fekete lyuk. Hogy a fekete lyuk miért köpködik ki magából, azt nem lehet tudni, mert a fekete lyukra azt mondják, hogy ez mindent elnyel. Tehát feltehető, hogy nem csak egy fekete lyuk van, hanem a párja, a fehér lyuk is megvan, tehát így a körfolyamat megint megvan. A kifelé, meg a visszafelé folyamat szakasz. Csak hát ebből tulajdonképpen nem sokat látunk, most kicsit mondjuk úgy, hogy szimbolikusan a fizikai jelenség, ugye mert fizikai eszközökkel mérjük, a fizikai anyagnak, meg a sugárzásnak a mienségét tudjuk észlelni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ezt a bizonyos a tejútrendszernek, vagy a galaxisnak ezt a síkját, az anyagi, a fizikai anyagi síkját tudjuk észlelni. De itt van ez a bizonyos energiaáramlás, és akkor nagyon-nagyon logikusan úgy látszik, hogy ez bizony egy térrészben van, csak egy részét látjuk. Nem az egészet, hanem csak egy részét. Éppen a fizikai anyag felüli részét látjuk. Az első felfedezések után jött valaki, és azt mondta, hogy nagy valószínűséggel ez valahogy így nézhet ki, persze makroléptékekben. Ugye itt van a fehér lyuk az energiaáramlással, azért az idő kezdete, mert az idő az ugye folyamatokhoz kötött, és itt van ez az áramlás, az anyag áramlás, és itt a fekete lyuk, tehát megvan a körfolyamat. Erről egyébként kicsit részletesebben a Reicher Lászlónak a Teozófiai Panoráma című könyvében is lehet olvasni erről a felfedezésről egy kicsit bővebben. Itt csak a rajzot hoztam föl, hogy nagyjából képzeljük el, de most amit nem tudunk, hogy itt mi van, meg itt mi van. Itt a feltételezés, hogy itt hipertér van, meg azon kívül hipertér van, hát jó, hát ez egy szó, hogy mit jelent, ezt egyikünk se tapasztalta, de minden esetre érdekes felfogás. És ha most csak ezt a rendszert nézzük, akkor tulajdonképpen egy tórusz formát, egy geometriai formát tételezhetünk fel. Aki nem látott még ilyet elevenen, az gondoljon a hula-hop karikára, az ugyanaz tökben. De az úszó ugyanaz. Nem ez, a gumiból. Csak hát itt ugye ez a geometriai rendszer, itt a belsejéből nincsen semmiféle kiáramlás, itt csak egy fal van, és itt azért megpróbált valaki egy ilyen metszetet készíteni róla, az egész tóruszról, hogy azért itt való középült is van valami kapcsolat, és ezek az áramlások itt két oldalt vannak. Na most ezek után indult meg az agyam, hogy hoppá, hát azért itt valami komoly összefüggés is lehet a dologban. Ugye a röntgen és rádiótávcsövekkel a fizikai anyagot meg annak a sugárzását tudjuk észlelni. Na de hát a fizikai anyagból az csak egy következménye, amögött azért sok minden egyéb is van, ahogy itt a teozófiai irodalomból ismerjük. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen most sematikusan így képzelhető el, ugye ezen a környéken itt van a forrás, és itt van a nyelő, tehát itt van a rendszer, tulajdonképpen mindenféle energiaáramlásokkal együtt. Nem rajzoltam többet, mert ekkörben felismerhetetlen lenne, de gyakorlatilag itt, ebben a térrészben működik az egész rendszer. Tehát amit az a bizonyos teremtő akarat hát mondjuk úgy, hogy kisajátított magának arra a szakaszra, ameddig megteremti benne a világot, meg utána majd még fel is oszlatja. Hát ugyancsak a titkos tanításból megint egy idézet, hogy a tojásból születik a négy elem. Ez a bizonyos négy elem, amiről már a görög mitológiában is lehet hallani, ugye a föld, a víz, a tűz és a levegő. És ugye ahhoz már a görögök is hozzátették az ötödik elemet, az éter. És hát folytatják az idézetet, hogy a tojást azt hét burok veszi körül, amiből a hét felső és hét alsó világ lesz. Na hát itt aztán jönnek az analógiák, hogy bizony a teozófiai irodalomban ennek a kicsit másfajta megközelítése található. És ennek az ábrának, most nem az egészet hoztam föl, hanem csak ezt a részét, tehát amikor az anyag sűrűsödik, a nagyon, nagyon finom valamiből, ugye az egy pontból, elkezd sűrűsödni, mindig sűrűsödik, és ezek a bizonyos közegek jönnek létre, ahol hát a működésünk ebben a pillanatban éppen a fizikai szinten működünk, de a gondolkodásunk az ezen a szinten működik, az érzelmeink ezek a szinten működnek, és így tovább. Most erről a kérdésről az elég sokat lehet találni, előadásokat is tartottunk, úgyhogy tudom javasolni, hogy ezeket az előadásokat tessék megnézegetni a Szidárta alosztály honlapjáról letölthető egy csomó. A lényeg az, hogy a folyamat, az állandó, azt tessék hozzávenni, hogy ez nem egyszer elindult, aztán azóta pörög, hanem az állandó teremtés és állandó, hogy mondjam, visszahúzódás van a rendszerben, tehát állandó a folyamat. Szokták is mondani, hogy a teremtés az nem egyszer volt, hanem folyamatos. Nyilvánvaló, mert ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot a szellem és az anyag között a formavilágban meg lehessen tartani, ahhoz állandó ráhatásra van szükség, mert az anyagnak a nagyon érdekes tulajdonsága az, hogy amit egyébként a fizika az entrópia törvényében is megfogalmaz, hogy a ráhatás nélkül feloszlanak a formák, szétesnek. Tessék egyébként az emberi testre gondolni, amíg benne vagyunk a testünkben és használjuk, addig működik, és abban a pillanatban, amikor kimegyünk belőle, most itt az úgymond az élet végére gondolok, nem pedig az éjszakai alvásra, amikor kimegyünk belőle, akkor a test feloszlik. Hát erről is sok előadást hallottunk, és tudom csak javasolni ezeket az előadásokat megkeresgélni, hogyha valaki erre a területen kicsit utána akar nézni. Itt is inkább abból a szempontból érdekes, tehát gyakorlatilag a teremtés során létrejönnek a közegek. Most azt, hogy a közegekben aztán a formavilág létrejön, azt most nem vettem fel ezt az ábrát ezen a részen, de megnézhetjük, hogy ezek a bizonyos közegek ebben a bizonyos ábrában tulajdonképpen megvizsgálhatók és megtalálhatók. Ugye indulás a legfinomabb közegből, amit itt a szanszkrit kifejezéssel Adi világnak neveznek, aztán sűrűsödik az anyag az anupadákába, aztán sűrűsödik tovább az atmikus, az akaratvilágába, a buddhikus, az intuíció világába, a mentális, a gondolkodás világába, az asztal és az érzelmi világba, és elérkezünk a fizikai világba idáig. Tehát ez a folyamat létrehozta a fizikai világot. Azám csak ennek folytatása is van, ugye, mert az is zárul a kör, tehát bomlik. Ami itt létrejött forma, az anyagi világból bomlik föl, és visszamegy az energia, az a teremtő energia, nevezik talán így, visszamegy a forrásába. Tehát az a bizonyos jet valami, ami ugye itt ez a kis sárga vonal próbálja meg szimbolizálni, amit látunk belőle egyáltalán, ugye a fizikai szemünkkel, az tulajdonképpen ez a metszet, ugye ennek az egész tórusznak a külső rétege, és akkor ez így nézhet ki. Hogy tulajdonképpen ez az energia áramlás állandóan megvan, de mi ebből csak ezt a metszetet látjuk. Meg ugye ennek a jetnek, ennek a kisugárzó energiának egy részét, ameddig még a fizikai eszközeink hajlandók ezt észlelni. És akkor megint előjön ez a bizonyos valami, ez a bizonyos ábra, és most már láthatjuk, hogy tulajdonképpen ez a mondjuk úgy, hogy körülzárt, vagy kisajátított térrész, ez az, amit a szimbolikus elnevezéssel világtojásnak is neveztek, azok, akik ezzel a kérdéssel intuitív felismerések szintjén tudtak foglalkozni. Az a bizonyos, nézzük meg, az a bizonyos, amikor már nem csak a közeg jön létre, hanem egyáltalán a teremtés világa, az ebben az ábrában látható, még egyszer a közegek, amiben a teremtés történik, amit teremtés létrejön, forma teremtés létrejön. Az a bizonyos második kiáradás, amelyik létrehozza a formát, és a harmadik kiáradás, ami létrehozza a tudatosságot. Hát ezt az ábrát is sokszor látták már az előadások során, úgyhogy erre nem térek ki részletesen. De ha kérdés van, akkor természetesen foglalkozhatunk vele. És ennek a bizonyos ábrának egy másik megközelítése, a formai oldalról, amikor a formáknak a hét birodalma, pontosabban ebben az öt világban, tehát a két felső, a két legfinomabb az a két isteni világ, de az emberi lények körülbelül ebben az öt közegben tudunk működni. Tehát itt is megvan a körforgás, a finomabbból a sűrű durva anyagig, és azon visszafelé a finomabb felé. Nem csak a formákról van itt ebben az esetben szó, hanem a működésről is, a tudatosság szintjéről is. Ugye ezek a bizonyos, hát tessék úgy elképzelni, hogy ennek a világnak mondjuk ezek az atomjai. Ezek az atomok. És ebből épülnek fel aztán a teozófiai irodalomban gondolatformáknak nevezett valamik, amiket létrehozunk érzelmi gondolati működésünk során. De ezekből az alkatrészekből épülnek. Ugyanúgy, mint a fizikai testünk, nem csak az ásványi, hanem egyáltalán a kémiai anyagoknak az összetételéből, sejtszinteken, meg egyebeken alakul ki. Megint a nagy rendszer, meg a kis rendszer tükröződnek egymásba. Az egyik működéséből meg lehet érteni a másiknak nagyon sok fontos összefüggését. És akkor még egyszer, visszaemlékeztetőül, ugye arról az első ábrán néztük azt, hogy létrejönnek és sűrűsödik az anyag. Itt viszont a visszatérés oldala, amikor az anyagi világból az energia visszamegy, és akkor szimbolikusan ezt így lehet talán megközelíteni. Tehát megszűnik a fizikai világ, feloszlik az asztrális világ, a mentális világ, buddhikus. Tehát a teremtésnek ez a másik oldala, a folyamatnak ez a másik oldala, de ezt most úgy tessék venni, hogy ez állandóan történik, létrejön és megszűnik, létrejön és megszűnik. Ez egy olyan körfolyamat, ami a mi időfogalmaink szerint szinte végtelen, de a misztikus leírások szerint ezek is periodikus folyamatok, tehát van egy indulása, egy aktív szakasz maximum, egy aktív szakasznak a minimuma, egy visszavonulás, egy pihenősi szakasz, és úgyból kezdődik a folyamat. Hát úgy... Ebben az összefüggésben úgy körülbelül ezeket tudtam megtalálni, és hát ez az a szokásos kis invokáció, amivel beszoktuk fejezni, vagy beszoktam fejezni az előadást, de a lényeg az, hogy gondolkodási, hogy mondjam, nyersanyagot próbáltam adni, hogy egy fizikai jelenség, egy fizikai felfedezés, ami pillanatnyilag ugyan csak sok millió fényévi távolságban létezik, illetve ott látjuk, nyilvánvaló az a közelebbi rendszerekben is hasonló a helyzet, semmi nem cáfolja, hogy a mi tejútrendszerünk nem hasonlóképpen működik, csak annyira benne vagyunk, hogy nem látjuk, nem tudjuk észrevenni. Még a tejútrendszer közepén feltételezett fekete lyukról se tudjuk, hogy az ott van vagy nincs, de pláne ezen az analógia alapján nagyon úgy néz ki, hogy bizony ott van, nem csak a fekete lyuk, ami elnyel, hanem a fehér lyuk, amelyik teremt. Tehát a folyamat itt is egy zárt lánc. Tehát ebből a szempontból érdemes végig gondolni ezeket az analógiákat a kis rendszerek, nagy rendszerek esetében, és igaz ugyan, hogy csillagászati méretekben ezek a millió fényévek meg egyebek itt röpködnek, de azért a közelebbi rendszerekben az, hogy most még nem fedezték föl, az nem jelenti azt, hogy ott nincs. Azok a megfelelő eszközök esetleg még nincsenek, vagy nem figyeltek oda, még nem nézték meg közelebbről, valami eltakarta, mert azért a közbeeső, mit tudom én, mekkora nagy távolságon azért másos van, nem csak üres tér. Tehát ebből a szempontból tulajdonképpen arról van szó, hogy a tudásunk az meglehetősen hiányos. Semmi nem cáfolja, hogy úgy legyen. Nagy valószínűséggel úgy van, és lehet keresgélni. Most teljesen mindegy, hogy csillagászati, vagy hogy mondjam, intuitív ráérzés módszerekkel, ez a szempontból mindegy. Meg lehet próbálni felfogni a világnak ezt a bizonyos összetettségét, felépítettségét, rendszerezettségét, és akkor itt jön a következtetés, hogy ez, amiben benne élünk, lehet, hogy a felületen össze-visszának látszik, de ez egy tökéletesen rendezett, tökéletesen működő, kifinomultan működő rendszer. Itt nincsenek zavarok, pillanatnyi zavarok vagy egyebek, de az ugyanúgy látszik, hogy a vízfelszín a hullám az zavarnak látszik, de azért az egész víznek a mozgása az mégiscsak alapvető. Tehát ezek, mint zavarnak látunk itt a világban magunk körül, ez felszíni. Ezek a lényeges folyamatok, amelyeket többek között ilyen jellegű felismeréseken keresztül is meg lehet próbálni megismerni, ezek a fontosak. Ugye az irodalmi idézet, hogy habár fölül a gálya és alul a víznek árja, azért a víz az Úr, azért mégiscsak ezek a mély szinteken működő folyamatok a meghatározóak. A gályák fönt játszhatnak, amit akarnak, a lényeg az, hogy a szél merre megy, meg az áramlások hogyan mozognak. Hát, ha valakinek kérdése van, akkor nagyon szívesen megpróbálok rá válaszolni. Mondom, az agyal megindulásából ennyire tellett, ami nem jelenti azt, hogy közös erővel nem találunk még egyéb felismeréseket. Tessék! A lépték kérdése.
Ha ezt mondod, hogy kell érteni ezt, hogy véges Isten?
Hát ha arra gondolsz, hogy a kiindulás, a végtelen tér, a határtalan és végtelen tér, amiben megjelenik valami, akkor az a végtelenhez képest már egy konkrétum.
Tehát csak relatíve véges.
Relatíve véges. Vagy relatíve végtelen, ahogy tetszik. Szóval a kis rendszer számára a nagy rendszer végtelennek látszik. A kezeden lévő baktérium számára a tested az egy felfoghatatlanul végtelen, óriási valami.
Tehát akkor a végtelennek vannak fokozatai, de akkor is a maximális fokozatunk képzelem el az, amit Istennek kerül.
Hát, hogy ki mit nevez Istennek, az ugye ez egy másik kérdés. Nem feltétlenül, mondjuk úgy, hogy teológiai kérdés, inkább az, hogy most ezzel a szóval jelölünk-e valamit, vagy egy másik szóval, de abban a pillanatban, gondoljunk arra, abban a pillanatban, amikor egy szóval, egy kifejezéssel valamit megjelölök, azonnal határokat szabok neki. Tehát a végtelenből abban a pillanatban egy konkrétum lesz. Teljesen mindegy, hogy milyen szót használok.
Hát igen, de ha körre gondolsz, azt mondom, hogy valami egy kör, abban nem jelöltem meg, hogy a kör hol kezdődik és hol
létezik. De mint kör létezik. Az relatíve végtelen, de azért mégis határozott. Mondja, János.
Ez csak annyit, hogy talán nem a véges és végtelen a legjobb szóra, sokkal inkább a megnyilvánult és a megnyilvánulatlan, vagy asztalt. Na most itt ezek között a például a titkos tanítás is nagyon éles és jól megfogható különbséget tesz. Az, ami megnyilvánulatlan, az, ami elvon, azt nem is nevezi egyetlen egy filozófia sem Istennek, az az nagy betűvel. Mert felfoghatatlan, megnyilvánulatlan. Abban a pillanatban, ami megnyilvánul, abban a pillanatban tetszik, nem tetszik, valamilyen léptékben végessé válik, hiszen bármi, ami megnyilvánul, az már alá van vetve ennek a bizonyos periodicitásnak. Tehát ha Isten, legyen Isten, de akkor is megszületik azzal, hogy megnyilvánul, és valamikor megszűnik, vagy ha úgy tetszik, visszatér abban megnyilvánulatlan, absztrakt valamibe. És ha így közelítjük meg, akkor talán érthetőbb, hogy mi az, hogy véges Isten, véges Istenség.
Igen, így sokkal érthető, viszont közben az is eszembe jutott, hogy az észlelő az vajon csak véges lehet, ugye? Tehát, hogyha maga az észlelő, akinek a számára megtörténik a megnyilvánulás, az egy véges valaki, idézőjelben valaki, akkor nem is lehet másra a megnyilvánulás, csak véges, hiszen egy véges észlelőről beszélünk, hogy feltételezzük.
Na most ehhez még vegyük hozzá azt, hogy ugye kisebb rendszer, meg nagyobb rendszer. Tehát ha az észlelő egy nagyobb rendszernek a része, akkor a kisebb rendszert azt mindegy kívülről láthatja. Nem kívülről, mert ő azonosak végső soron, mert ő is beletartozik abban a nagy rendszerben, amit most vizsgálni akar. Tehát a megfigyelő és a megfigyelt valami, az tulajdonképpen ugyanaz lényegileg. De mégis úgy látszik, hogy a folyamatokat mindegy kívülről lehet felfedezni.
De az észlelő az mindenképpen egy humán, egy ember?
Nem feltétlenül. Lényegesen több is lehet. De mondjuk egy röntgen távcső is lehet végsősorban, de most akkor mi van? Az most humán?
Aha. De az se lehet végtelen.
Nem. Nem.
De a végtelen, de lehet végtelen maga az észlelő?
Mindenképpen része valaminek. És mint a nagy egységnek egy része nem lehet végtelen. Mondjad ki.
Valószínűleg teljes végtelenség, mintha a világ, vagyunk a világegyetemben folyamatosan távol, és nincsenek határai. Nem tudja senki megmondani, hol lett a vége. Tehát végtelen. És én ebből indulok ki, hogy ennek végtelen
megmondani. Erről nem következik, bocsáss meg, hogy ahol, hogy nem tudja senki megmondani, de, ezért végtelen.
De nem tudom, hogy a periodicitást fönntartom, akkor valahol majd feltételezik, hogy ennek is van vége, és visszafordulunk.
Igen.
És senki még nem van be.
Nem. Itt. Az alapvet, hogy minden periodikus, és tehát van benne ugyanaz történik, csak tisztelt retikok mozog, megfordul, vagy folyamatos, akkor ugyanez a végtelen,
nem most, persze, most gondoljunk arra, hogy...
Én indultam ki, hogy ez a végtelenség és ez a megfordulás, hogy ha tartom, a harmadik
szöveg. De egyelőre nincs kivétel, nem találtunk még olyan kivételt a világban, ami a periodicitás törvényének ellent mondana. Az, hogy valamit nem ismerünk, az, hogy egy körnek egy szakaszát egyenesnek nézzük, az a mi ismereteink hiányossága. Akkor lüktető világegyetem van. Igen.
Igen. Viszont én kémián tanultam, hogy vannak, visszafordulhatnak, sok ezek a folyamatok oda visszafordulnak, de vannak olyan folyamatok, amik visszafordulhatnak.
Nem bizonyított.
Épp az a probléma, hogy nem bizonyított, ez abszolút feltételezett. Vannak műszereink, amelyek nagyon-nagyon pontosan, szinte centiméter pontosságra tudnak már a naprendszeren belül mérni, a naprendszerről ki lehet jelenteni, hogy nem tárgul. Na most az, hogy azt kijelenteni, hogy egy x millió vagy milliárd fényévvel előtt galaxis távolodik tőlünk, hát nyilván az távolodik, mert oda nem tudok menni, de hát arról bármit mondhatok. Sajnos nincs bizonyít, hogy nem távol. Ez az a modern fizikának az egyik olyan tényele. A másik egyébként a tekedőnk, és ezt akartam elmondani. Tamás, visszatennéd a hárommal ezelőtti diádat, mert nagyon-nagyon látványos.
János, a visszafordítatásáról.
Ezt.
A cigaretta, hangot, hogy tudod redukálni továbbnyel?
Kicsit nagyobb folyamatban visszatér a természetbe, és visszakerül. Ugyanaz az elem visszakerül.
Tamás,
még egyel?
Én nem tudom, de számomra ez az ábra azt bizonyítja, hogy a fekete lyuk úgy, ahogy a modern fizika feltételezi, nem létezik.
Hanem csak párban.
Ugyanis ez azt mutatja, tehát te ezen az ábrán azt mutatod, hogy ott középen van a fekete lyuk és a fehér lyuk.
Itt.
Ahonnan alig sűrűségű anyag áramlik ki és áramlik be. A fizikai anyag ott az egésznek a legszélén van, ami a felbomlás útján az asztrális anyaggá eliminálódik, vagy bomlik fel. Márpedig a modern fizika azt mondja, hogy a fekete lyuk az a fizikai anyagnak a gyűjtőhelye. Tehát oda zuhan bele a fizikai anyag, és nem azt mondja, hogy valamilyen megfoghatatlan ági sűrűségű anyagnak a felbomlasztó
helye.
Hát persze, hogy nem.
Na most azért gondoljunk arra, hogy ez nyilvánvalóan nem csak ebben a folyamatban működik, hanem ebben a folyamatban is működik. Csak hát azért nem tudtam három dimenzióban, mert nem tudom hány dimenzióban lerajzolni. Tehát nyilvánvalóan a létrejött anyag, ahogy létrejön, ugye az tulajdonképpen az energia oldalról az egy forma. Tehát egy homogén közegben létrejönnek mondjuk az atomok. Az, ahogy létrejönnek, azok meg is szűnnek. Az, hogy nem vesszük észre, mert az időléptékünk szempontjából az olyan hosszú idő, ez nem jelent semmit. Tessék csak a felezési időkre, meg egyéb ilyen dolgokra gondolni, amit megfoghatóbb egy picikét, ott is bomlik valami. Tehát létrejön egy forma, az valahogy létrejön, és utána feloszlik. Nyilvánvaló, hogy ezek az a közegek, ezek az anyagok, fizikai anyag, asztrál anyag, egyebek, ugyanúgy létrejönnek és feloszlanak, mert abból a szempontból, hogy a finomabb energia szempontjából ezek formák, egy közegben egy létrejött forma. Az a forma az feloszlik, létrejön és feloszlik. Ugyanúgy, mint hogy a tengerparton létrehozhatok a homokból egy homokvárat, és ha elhagyom, akkor az szépen szétoszlik, és újból egy homogén homok lesz. Tehát a beleadott energia az nem tartja, nincs, ami összetartsa a formát. Na most nyilvánvalóan ez a lüktető valami, ez a folyamat, ez az egész világban érvényes. Abban a pillanatban, ahogy nem csak anyagként veszük, homogén anyagként, hanem az tulajdonképpen valamilyen szempontból egy forma, abban a pillanatban jobban megérthetjük azt, hogy létrejön és megszűnik. Létrejön és megszűnik. Na most, nincsen lefordítva sajnos az okkult kémia magyarra, de ott például nagyon érdekes valami, hogy ezek a bizonyos, de ebben a könyvben azért sok minden le van írva erről a területről, tehát az a nagy közegben létrejönnek ezek a buborékok, amelyek aztán össze spirálokba, meg egyebekbe rendeződnek egymáshoz, láncokba és egyebekbe. Tessék azt a könyvet egy kicsit megforgatni. Tehát létrejönnek ezek a formák, tehát az egyedi elemeknek a kombinációiból a formák. De abban a pillanatban, hogy az egyedi elem, az a bizonyos pont, elkezd szaporodni, abban a pillanatban már formák vannak. és ezek a formák létrejönnek, és nyilvánvalóan az energia valamilyen módon az aktív és a passzív szakasszal körforgásban van. Tehát azért mondom, hogy nem feltétlenül csak azt kell venni, hogy az anyag sűrűsödik meg ritkul, hanem azok a létrejött formák önmagukban, ez nem csak homogén anyag, ezek a formák. Ez az asztrál oldalról létrejött formák. Ezek a formák megszűnnek abban a pillanatban, úgy látszik, mintha felbomlanának, és az asztrál anyaggá esnek szét. Mindjárt, Misi.
Csak egy érdekes is adalék, hogy jól olvastam olyan tendint, ami a Rábaközi Sámánnak a vallásáról, világképéről szól, és nagyon érdekes a hűvallás, mint olyan is érdekesik a jól. Tehát teljesen hasonlóan így a Rábaközi folyamatot, csak hogy késés végül helyettesíti az energiákat, a vállásokat. De csodálatos, hogy micsoda egy belső és külső sámánoknak a tudása, milyen szinten esik egybe.
Ehhez egyébként azt tenném hozzá, éppen most van nyomdában az a könyvünk, a titkos tanítás második része, ahol a világtojásról, mint olyanról, mint szimbólumról, hogyne is, és nagyon sok ilyen, hát mondjuk úgy, hogy régi népi mítoszt, vagy ilyen mítoszt felsorol, egymás mellé rakosgatja, hogy bizony mindegyikben ugyanazok a dolgok vannak. Az, hogy a kifejezések mások egy picikét, meg hogy megszemélyesítenek valami energiát, vagy erőt, vagy ilyesmit, az ebből a szempontból mindegy. A képlet ugyanaz. Ha minden jól megy, akkor az októberi előadásra már itt lesz az asztalon ez a könyv, és akkor ha valakit addig még nem hagy békén az érdeklődés, akkor még beledughatja az orrát, és elolvashatja a világ tojásról szóló részeket. Mondjad, Miklós!
Megmarad-e a világ tojásnak a feminin jelenlőre? Mert ugye az a kezdődik.
Már hogy gondolod a feminin jelleget?
Hát, hogy van-e benne egyáltalán mondjuk férfi új rész, vagy ez egy abszolút ilyen körbegeszerű módon, de természetesen másképpen, tehát ugye egy igazából egy betegség.
Na pillanat. Itt az idézet úgy szól, hogy a világtojás a tér vizében, vagyis a nőnemű absztrakt principiumban helyezkedett el. Nem, na a tojás a nőnemű,
hanem
ő a tojás, mint az, egy nőnemű közegben helyezkedik el. Ebben az összetételben, vagy ebben a képben, igen. Igen. Hát a kakas tojás, ugye? Még valakinek van valami kérdése? Mondja, Krista.
Én az orosz királytal azért egy kicsit, hogy belemennék ebbe a fekete lyukba. Milyen érdekes a fekete lyukba.
Vigyázz, mert utána nem tudsz kijönni. Ha bár belemész, akkor a mostani nézetek szerint eltűnsz. Még nem fedezték föl, még senki nem látott fekete lyukat. Ez még matematikai abstrakció pillanatnyilag, mert még feltételezik, hogy ott van egy, mert olyan energiaáramlások vannak, de csak az áramlások egy részét látják, többet nem. És ebből a következtetés, hogy ott van egy nyelő. Na most az, hogy egy ilyen csillagászati felvételnél, mondjuk ebben az esetben valamilyen galaxisnál, ahol nagyon úgy látszik, hogy nyelvi valami az anyagot, de nem ismerik, mert nem kérdezték, meg nem tudjuk még észlelni a megfelelő műszerekkel, hogy hol jön ki. De láttad ezt a képet? Mindjárt visszamegyek az elejére.
észlelésem szerint.
Tessék. Ez az energia áramlás tetejében mind a kettő, nem is csak egy, mert vannak olyan felvételek, ahol csak egy áramlás látszik. A párját valamilyen oknál fog nem látjuk, ami nem jelenti azt, hogy nem létezik, csak ott valahol, a nem tudom én hány millió év fényév között, ott van valami ízi, ami elárnyékolja. De nagyon természetesnek látszik, hogy ez egy körfolyamat, ahol kifelé is, meg befelé is. Ezeken a részeken tegyük fel, hogy itt jön a fehér lyukból az energia, visszafordul, és itt megy vissza. Ezeket a részeket észlelni tudjuk, mert ezek olyan energiák, amiket a jelenleg a műszereinkkel észlelni tudunk. De nem jelenti azt, hogy ezek ennek, az energiáknál finomabb energiák nem léteznek. Ezt semmi nem cáfolja. És abban a pillanatban ezek a bizonyos áramlások már megint létrejött formák, amelyeket egy mögötte levő energia hoz létre egy homogén közegben. Mondjad.
Mert most azért itt egyfajták a jelenítőben beszélünk, hogy észleljük, meg ilyen. Most millió fényévekről van szó, de hát egy pár millió fényében ezelőtti állapotot még a műszereinkkel, amelyek éppen vagy észlelnek valamit majd, vagy nem, de azt a borzalmasan időtlenül tehát visszatérve a tudományra, és akkor most egy picit általánosítva itt van a titkos tanítás, meg azóta a tudomány fejlődött a neki, tehát az észlelés, a műszerek. Hol van, napi érzünk-e, van-e valami konfliktusok a titkos tanításnak a feltételezései, illetve a feltételezései, és az azóta megtörtént tudományos felfedezések, vagy az érzékelésnek a műszereinket felfedeztető dolgok. Nagy ellentmondások vannak.
Ismereteim szerint nincsenek ellentmondások, ismereteim szerint hiányok vannak. Tehát a titkos tanítás állításai és a tudomány állításai között a kapcsolat még nincs teljesen fölépítve. Ismeretek hiányoznak. Igazolják. Apránként igazolják.
Tehát ez volt, van és lesz.
Én szerintem a dolog sokkal-sokkal összetettebb. Én példaként mindig azt szoktam mondani, hogy képzeljük el, hogy 500 évvel ezelőtt már akkor is voltak az épülősök, kérjek és nehességnek, akkor is voltak okos emberek. Legfeljebb nem Európában, hanem a világon máshol. De minden esetre az akkori természettudomány összes tudását, hogy összeraktuk volna, és azt most megnézzük, akkor a legtöbb tételre azt mondanánk, hogy na ez úgyisten kiderült, hogy mekkora butaság, mekkora butaság. Na most ne gondoljuk azt, hogy a jelenlegi tudomány dolgait összeraknánk, és mondjuk az 500 év múlva az akkori emberek nem ugyanazt fogják rámondani, hogy úristen, mekkora butaság, mekkora butaság. Na most észlelünk jelenségeket, csodálatosak tényleg ezek az űrtávcsövek. Gyönyörű kép, amit bemutattál, és találgatunk itt, hogy vajon mit jelent, hogy milyen folyamat játszódik le. Hogy igazunk van, vagy nincs igazunk, fogalmunk, halvány fogalmunk is. Valóban úgy látszik, mintha. 500 évvel ezelőtt meg úgy látszott, mintha a nap keringene a föld körül. És ezt mindenki komolyan vette. De hát csupa a feltételezés a jelenlegi tudomány. Az egész világként azon alakult át a világegyetem, csak sajnos nem lehet bebizonyítani. Azon alapul, hogy vannak fekete lyukak, de senki nem látott még fekete lyukat.
Nem csak azért, mert fekete, de egyáltalán.
Ha van igaz a feltételezés, akkor onnan a fény nem jön ki, tehát nem is lehet látni. Lehet látni, nyomokat lehet látni, de hogy az fekete lyukat jelente, vagy valami teljesen más, arról egyelőre
Szó sincs róla, nem.
Igen, kérjük, fölfedeztek, és aztán kiderült, hogy
nincs hülyeség. Nem hülyeség, csak a jelensége készülése, az teljesen az rendben van, hanem az értelmezéssel van legjobb a gondolat. Mert azok csak a feltételezése.
Mindjárt rá egy picit. Gondoljatok arra, hogy a newtoni fizika az egyébként minden napjunkban működik. Az egy teljesen valami. Csak éppen egy speciális esete a relativitás elméletből adódó fizikának, és van egy még nagyobb átfogó valami, amit tényleg nem nagyon tudunk mit kezdeni, a kvantumfizika, az meg már általánosabb, mint az Einstein-féle általános relativitás fizika. Tehát ezek speciális esetek, adott körülmények között nagyon jól használhatók, nem kell eldobni. A körülménytől függ, vagy a feladattól, vagy a közegtől, vagy a feltételektől függ, hogy melyiket érdemes használni. Egyébként ezt azért vettem még elő, mert nem is olyan nagyon régen, amikor első ilyen űrhajókat, vagy micsodákat, szatellitokat kilövöldöztek, akkor felfedezték a Föld körül az úgynevezett Van Allen-övet, a Föld kisugárzása tulajdonképpen a Föld mágneses terének a hatása, vagy megjelenése a Föld körül. Ilyen. Pontosan ilyen. Az egy külön egy nagy haszon, hogy az egy védőburok, hogy a napnak a nagyon erős sugárzását egy kicsit mondjuk úgy átalakítja a mi számunkra haszna vehető sugárzásokká. De a Földünkben, mint rendszerben, mint kis rendszerben ugyanez a rendszer megtalálható. Az, hogy nem ismerjük még ennek az áramlási dolgait, vagy egyébet, nem is kérdeztünk rá, mert feltételeztük, hogy ez egy statikus valami. Honnan a fenéből tudnánk? Ugye egyáltalán nem biztos, hogy statikus, sőt, nagy valószínűséggel is működik, csak nem a mi időlépőkünkben. Tehát nem nagyon ismerjük a változását. Viszont létezik, tehát a kisrendszerben ugyanezt megtaláljuk, mint a nagyrendszerben. Ez megint nagyon fontos abban a pillanatban, hogy ilyen kérdéseket magunknak fölteszünk, hogy ez a világnak ez a területe hogyan működik. Menjünk csak vissza szépen a mindennapi tapasztalat, mindennapi, hát jó, a Van Allen nem egészen a mindennapi, kicsit nagyobb, mint a napjainké, mondjuk egy almánál kicsit máshogy néz ki a helyzet, de ha látnánk például az almának az energiaterét, nagyon valószínű, hogy ehhez hasonló energiaáramlásokat látnánk. Hát vagy a dió, mindegy. Abban a pillanatban, ahogy az észlelési lehetőségeink finomodnak, az eszközeink, nem csak a fizikai eszközök, ezen a szinten már lassanként át kell menni a fizikai világból, valami egyéb észlelése, ebben az esetben azt hiszem a tisztánlátás az egyik lehetőség, abban a pillanatban ezeket a folyamatokat megint egy, mondjuk, hogy egy emelettel följebb, egy nagyobb áttekintésben tudjuk megismerni. Megint a kis rendszerből a nagy rendszerre. Mondjad? Igen, hát ez a feltételezés. Egyébként a tudományos módszer az, hogy észlelt adatokból megpróbálunk egy elméletet fölállítani, mondjuk elmélet a fekete lyuk, mert valamilyen észlelések arra mutatnak, hogy lehetséges, hogy az. De utána tessék csak megvizsgálni a bizonyítékokat, egyebeket megnézni, általánosítható-e, és így tovább, hogy igazolható ez a feltételezés. Ha igazolható, akkor lépünk tovább egy nagyobb rétegre, ha nem igazolható, akkor félre kell tenni, mert lehet, hogy majd később valaki tudja igazolni. Miklós, mondjad.
Én csak azt szeretném kérdezni, hogy a titkos tanítások óta kaptunk-e, vagy kapott-e a világunk szellemvilági közléseket erről, tehát segítséget. Ugye, mert
tanításokon kívül, hogy a tudományt tudjuk előbenni, de hogy már azóta is voltak szellemi közlések, tehát
voltak tanítók, akik erről beszéltek, vagy segítettek minket. Vannak ilyen adatok, vagy csend van?
tudomásom szerint ilyenek nincsenek ebből a szempontból. Részterületeket vizsgál például egy Leadbeater, egy Bezint tisztánlátó képességekkel, részterületeket, vagy egy Geoffrey Hodgson az angyali világgal kapcsolatban. De egészében nem. Hát nézd, ebben a részekkel is foglalkozni kell, különben szétesik az egész. Megfoghatatlan.
Úgy érzed-e már, hogy a jelenlegi emberiség túl van a gyilkos tanításon? Ugyanis ezt komolyan kérdezem, mert az előszó részben, egy hosszú bevezetés részben valószínű céloz rá, hogy a több száz évig nem fog kapni a török emberiség újabb adagot. Tehát tessék feldolgozni ezt, amit megkapott, mert ugye borzasztó érdekes, amikor megnézzük azt, hogy például a saját társadalmi történetét próbáltuk meg feltárni. 100 évvel ezelőtt ugyanilyen című előadások voltak, mint most. Ugyanezek a témák, most nem a Csecsukrándor gondolok, hanem egyáltalán, mert ahogy új és új generációk jönnek, mindegyiknek meg kell kapni a lehetőséget, ugyanazt a tudást végigrágja magát, végig gondolkod, vagy végig gondolja, mármint azok, akik érettek rá, és majd, hogyha megtörtént ez, hogy minden generáció megkapta a lehetőséget, akkor esetleg jön. Hát ezt ki tudja, de pontosan, de
az biztos, hogy az biztos.
Hát nem látod, hogy milyen gyorsan.
De van haladás? De most van haladás? Kicsit okosabbak vagyunk, mint két generációnak?
Éppen egy kicsit okosabbak. Az egy másik generáció volt. Más körülmények között nem biztos, hogy okosabbak vagyunk.
De jó, már nem értjük
meg. És nem csak okosság, de hogy erkölcsileg sokkal fejlettebbek nem vagyunk az
utazásokat. De jobban megértjük a
tanítást. Az ismeretek mennyisége szempontjából van változás, de az ismeretek feldolgozása és az élése szempontjából nem nagyon vehető észre, általános szinten. Most egyes embernek a saját élete az egy megint más dolog. Ugye van, aki ezt saját maga erőfeszítésével gyorsítja, van, aki egy kicsit eltunyul, ahány ember annyiféle, de nem erről van szó, hanem az egészről. Az egész szempontjából ez a pár száz év, vagy akár csak ez a 130 év, ez nudli, ez semmi.
De mégis a több kézbe kerül most a tanításunk.
Feltételezés.
Tételezzük fel. Na most akkor, amikor 1 milliárd ember jött a Földön, ez azt jelentette, hogy volt 100 millió okos, meg 900 millió buta. Most ért 7 milliárd, ami azt jelenti, hogy 700 millió okos él, 7-szer annyi, mint 100 évvel ezelőtt. Igaz, hogy ugyanúgy, igaz, hogy 6 milliárd 300 millió buta. Tehát látsz, attól függ, hogy merről nézzük. Kétségkívül sokkal több okos ember él most,
mert darabra.
Darabra nagyobb a populáció, nagyobb a népesség.
Hát azért csak már minőségben.
Most. Jet. A kiejtése jet, és angol szó. Az, hogy sugár, kisugárzás, áramlás. Ezt szó szerint, a szótár szerint ezt jelenti.
Most akkor azt mondjuk, hogy sugár-sugárzás?
Hát tulajdonképpen igen, de ezt a jelenséget, ezt a csillagászati jelenséget nevezték el jet sugárzásnak, vagy jetnek. Tulajdonképpen jet. Most a magyar címbe azért tettem be, hogy Jet Sugar, mert azt írom, hogy Jet és a világtojás, akkor mindenki néz, hogy de most akkor miről van szó.
Tamás, az van, mikor már elkezdődik.
Ja igen, hát... Igen, mint a Hentesnél a Bacon szalonna, ugye? Ami szalonna, ugye? Szóval... Nem, itt inkább egy ilyen kis magyarázó, hogy itt egy sugárzásról van szó. Tehát ennyi. Mondom, hogy ha szótárban megnézed, akkor ez energiaáramlás, ez áramlást jelent. Kiáramlást jelent. Jó. Más valakiben szorult még benn kérdés, vagy ilyesmi?
Volt egy fél mondat, amit nem tudtam elmondani, szabad?
Persze, mondja.
Gyakorlatilag a problémát az okozza, hogy az emberi, tehát az ember nem más, mint egy doboz. És azon van bőrnyílás, az ötérzőszer. Az eszközeink is gyakorlatilag ennek kiterjesztése. És azt gondoljuk, hogy amit észlelünk, az a világ. Egyik ez nem igaz. Uh-huh. Nem igaz. Hát világnak talán az 5%-án, 2%-án, tavaly azt mondja, hogy szinte semmit nem észlelünk, mi magunk. Tehát ragaszkodjuk, hogy 500 évvel ezelőtt mi volt, 1000 évvel ezelőtt mi van most, gyakorlatilag a lényegünk nem látja.
Mert csak
ez az érzés szerint van. Csak ez az érzés szerint van, és ezek sajnos olyanok
van.
Vegyük a szemet például, hogy milyen frekvenciákat tud érzékelni, és a többi nem.
Egy oktávot.
Azért mondjuk se. Utána.
A fülünk az 8 oktávot, vagy 9-et tud érzékelni. Jó esetben, ha olyan fülünk.
Hát meg 16-tól 20-et.
És aztán kész. Ablakokon, tényleg ablakokon keresztül látjuk a világot. Igen. Már ha a fizikai eszközeinket nézzük. Igen. És tényleg a tudománynak, a természettudománynak a fizikai oldala az valóban ezekre az érzékszervekre, és ezeknek a kiterjesztésére támaszkodik. Mert ezt ismerjük, és a kérdések feltevése is ebben az irányba megy, tehát általunk ismeretlen területre nem tudunk rákérdezni.
Amire kérdezünk, akkor arra megtaláljuk a választ, és azt mondjuk,
hogy ez igaz. Igen. Itt van egy tipikus példa, a Nostradamusnak a versei. Utólag mindent meg lehet benne találni. Előre semmit. De van egy másik, egy modernebb, a Biblia kódja, az egy nagyon érdekes valami, a Mózes 5 könyvének a számítógépes feldolgozása. Utólag sok mindent meg lehetett találni, de előre semmit nem tudnak jelezni, mert nem tudunk rákérdezni, mert nincs hova. Nincsen háttér, amiből kiinduljunk. Nincs kapaszkodó.
Példaink az indiai 5 faktor, amikor az elefántot
kérdezik. Igen. Igen.
Az egyik a lábát fogta, a másik a ormányát, a marcát, és nem látták az elefántot, és mindig elmondta, hogy szerintem milyen az elefántot.
Igen.
Egyik sem tudta elefántot.
Tehát tudomásul kell vennünk, hogy pillanatnyilag ilyen korlátok között élünk, és megpróbálkozunk esetleg azzal, hogy most az elefánt oldala mellett még megpróbálkozunk esetleg a lábát is megtapogatni.
De akkor is lakvezet világtalan,
ezt el kell
mondani. Igen.
Hát arra érdemes odafigyelni. Jó. Egyébként mindenki megkapta az értesítést, ugye egy hét múlva lesz a beszélgetés Jánoséknál, tehát ha valakiben benszorult kérdés, vagy közben eszébe jött valami, megpróbálkozhatunk ott közös erővel kitalálni. A kutya. Jó, hát akkor a szertartásnak vége, menjünk békében, és a viszontlátásra legközelebb. Az előadások programját is meg lehetett kapni, ha valakit még érdekel, meg a honlapon is rajta van, úgyhogy tessék előkeresni.
Értem már.